Kedves hallgatóim, az egyház és külvilág kapcsolatával, a politika és az egyházpolitika témáival összefüggő kérdések mellett 12. Pius különösen a háború után egyre nagyobb figyelmet fordított az egyház belső ügyeivel való foglalkozásnak. Fontos lelkipásztori szempontot kínált ehhez, hogy a katolikus egyház Európa és nyugat központúsága demográfiai, politikai és missziós hatásoknak is köszönhetően gyors változásnak indult a háborút követő évtizedtől, amely az igazgatásban és az egyház kormányzatban beavatkozást igényelt. A Szent Atya szándékának megfelelően megindult a kúria apparátusának nemzetközi válása, és növekedett az Európán kívüli egyházak főpásztorainak jelenléte és súlya a világegyház életében. Mindez találkozott 12. Pius azon szándékával, hogy egyre nemzetközibb jellegűvé tegye a bíborosi kollégiumot, amelynek tagjai sorában ekkor szűnt meg első alkalommal az olasz kardinálisok hagyományos többsége, és ha lassan is, de növekedésnek indult a nem európai főpapok aránya. Ezzel egyidejűleg a háború okozta megtorpanás után új lendületet vett a missziós munka, amelynek súlypontja a gyarmati uralom végét érő Afrikába helyeződött át. Itt az angol, francia, belga és portugál gyarmatokon, sok helyen a protestáns missziókkal karöltve vagy éppen versengve, gyors gyarapodásnak indult a hívek száma, az idegenből érkezett misszionáriusok mellett pedig dinamikusan emelkedett a helyi papság létszáma aránya. Sok területen ekkor került sor a rendes egyházi hierarchia felállítására, püspökségek tucatjainak megszervezésére. Sorra létesültek a papi szemináriumok, megtöbbszöröződött a papi hivatásra készülők száma, oktatási, szociális, karitatív intézmények sokasága igyekezett orvosolni a kontinens elmaradott állapotát. Erre az időre Latin-Amerika lényegében már nem számított missziós területnek, Ázsiában pedig csak lassú fejlődés következett be politikai, kulturális és vallási okoknak is köszönhetően. Itt különösen a korábban szépen fejlődő kínai misszió összeomlása, a kínai egyház szétverése és föld alá kényszerítése jelentett negatív változást Mao Zedong idejében, a muszlim országokban pedig a hit terjesztése továbbra is szinte áthághatatlan akadályokba ütközött, míg Indiában és Dél-Kelet-Ázsiában a térítő munka lassú fejlődése következett be. Maga a pápa külön körlevélben az 1951-es Evangelii Preconis kezdetűben vonta meg ennek a munkának a mérlegét és jelölte ki a soron következő feladatokat, ezzel párhuzamosan pedig Rómában új missziós intézet létesült, és számos katolikus egyetemen került sor missziós fakultások vagy tanszékek felállítására. A Szent Atya által a missziós munka számára megfogalmazott irányelvek között nagy súllyal szerepelt a hittérítők megfelelő képzésének biztosítása, amely a teológiai stúdiumok és a megfelelő nyelvi felkészítés mellett nagy szerepet szánt a kulturális, műszaki és profán tudományos tanulmányoknak, a gyakorlati munkára való alkalmasság kialakításának. Ugyancsak fontosnak ítélte 12. Pius, hogy a misszióba menők képessé váljanak a helyi szokásokhoz való okos alkalmazkodásra, a missziós terület saját kultúrájának elsajátítására és a keresztény értékekkel való összhangba hozására, a világiakkal való együttműködés jelentőségének belátására és a gyakorlatba történő átültetésére. Ami az ökumenikus törekvésekkel összefüggő álláspontját illeti, 12. Pius az elődei által kijelölt úton haladt tovább. Ennek megfelelően ő is elutasította a protestáns egyházak által kezdeményezett ökumenikus mozgalmakkal való közvetlen, direkt együttműködést, amit az mutatott a legvilágosabban, hogy a Szent Officium megtiltotta 1948-ban a katolikus főpapoknak és teológusoknak, hogy részt vegyenek az Egyházak Világtanácsa megalakításához vezető amszterdami nagygyűlésen. Így, bár szervezetileg a katolikus egyház nem kapcsolódott be a világtanács munkájába, sőt, még megfigyelőket sem delegált, a Szent Atya 1949 végén külön instrukciót adott közre a felekezetközi kapcsolatok tárgyában. Ebben lehetővé tette, hogy a katolikus főpásztorok akár kezdeményező módon is szorgalmazzák a vallásközi találkozókat, amelyek alkalmas fórumok lehetnek arra, hogy ott a katolikus tanítást megismertessék a nem katolikus partnerekkel, és módot találjanak a partnerek jobb megismerésére. Ezzel együtt 12. Pius az ökumenikus találkozókon való nem hivatalos és szervezetszerű részvétel engedélyeztetési jogát 3 éves időtartammal a helyileg illetékes püspököknek delegálta. Ezzel a lehetőséggel elsőként a német egyházban éltek, ahol már 1946-tól folyamatosak voltak a katolikus és evangélikus teológusok közötti hittani kérdéseket tárgyaló megbeszélések, 1952-től pedig a Jan Willebrands holland professzor, későbbi bíboros a Keresztény Egység titkárság főtitkára, majd elnöke által kezdeményezett ökumenikus kérdések nemzetközi értekezletei keretében, ez a II. Vatikáni zsinat szellemi előkészítése felé mutató munka Róma által hallgatólagosan elismert és óvatosan támogatott állandó nemzetközi fórumot nyert. A katolikus egyház vallási életének formálása tekintetében 12. Pius első lépésként már 1945-re elkészítette a Zsoltárkönyv új tudományos, nyelvi és lelkipásztori szempontokra ügyelő fordítását. Ez egyet jelent a Zsolozsma új szövegének bevezetésével, a papi breviárium átdolgozásával, következményei pedig a liturgikus életben, az egyház szentségi gyakorlatában is változásokhoz vezettek. Új nagyheti szertartásrend készült, változott a mise hallgatás rendjével és érvényességével összefüggő szabályozás, mindezek összegzéseképpen pedig 1947-ben megjelent a liturgia témáit általában tárgyaló Mediator Dei körlevél, amely elsőként igazolta vissza a korábbi liturgikus mozgalmak törekvéseit, és nagy jelentőséget tulajdonított a pap és a hívek áldozat közösségének, miközben hitet tett a liturgia kizárólagos latin nyelvűsége a hagyományos szertartási formák megőrzése mellett. De a liturgiai témáin túl a pápa eligazítása kiterjedt a papság képzésének témáira is, a hagyományos lelki és teológiai felkészítés mellett a modern pedagógiai elvek alkalmazására hívva fel a figyelmet. Különösen a vasfüggöny mögött élő egyházak számára adott útmutatást a már említett Pravida Mater apostoli konstitúció, amely a világiak apostolkodásának, a laikus hívő közösségek életének belső folyamatait igyekezett szabályozni, és ugyancsak a laikusoknak az egyházi életbe való fokozottabb bevonását célozta, az Akció Katolika szervezeteinek és működésének megerősítése. 12. Piusnak, mint tanító és lelkipásztor pápának talán a leginkább a Mária kultusz megújítása, és ezzel összefüggésben egy új Mária dogma kihirdetése volt a szívügye. Erre az általa 1950-re meghirdetett szentévigyekezet ígérkezett a legalkalmasabbnak, a teológiai előkészítő munka azonban már trónra lépésekor elkezdődött. A definíció kihirdetésének szándéka pedig trónfoglalásától szerepelt a pápa tervei között. A szóban forgó tanítás Szűz Mária mennybevételének tétele volt, amely régóta jelen volt a máriás teológiai hagyományban, tantételként való kimondása már a 18. századtól időről időre felmerült, egyben pedig logikusan következett a korábbi Mária dogmákból, különösen a 9. Pius által meghirdetett szeplőtelen fogantatás hittételéből, hiszen a Szent Szűznek az áteredő bűntől való elevementességéből adódott, hogy a halál, mint a bűn zsoldja, felette valamilyen módon nem uralkodik. Első lépésként még 1946-ban Dei Pari Virginis Mariae kezdetű körlevelében a világpüspökeinek véleményét kérte ki a pápa az új dogma kihirdetése ügyében. Mivel nagyszámú igenlő választ kapott, a szakértők hozzáláttak a dogmatikai formula megfogalmazásához. 1950-re a Szent Évre készültek el, és ez az alkalom különösen is időszerűnek tűnt Mária test szerinti mennybevételének dogmatizálására. Erre ünnepélyes keretek között több száz püspök és zarándokok tömege jelenlétében 1950. november 1-én került sor, amikor a Szent Atya Péteri tekintélye alapján ünnepélyesen kihirdette Munificens Sanctissimus Deus kezdetű apostoli konstitúcióját. Ebben a máig is utolsóként ünnepélyesen kihirdetett hittételben 12. Pius és vele az egyház azt tanította, hogy idézem, kihirdetjük, kinyilvánítjuk és meghatározzuk, hogy Istentől kinyilatkoztatott dogma, hogy a szeplőtelen Istenanya mindenkor Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Ebben a gondosan mérlegelt és megfogalmazott szövegben a földi életpálya befejezése fordulat arra utal, hogy a meghatározás nem kívánja eldönteni, Mária átélte a testi halált, amit az ősi Mária elszenderedése gondolat fejez ki, vagy sem. Lényeges volt az is, hogy a szöveg mennybe vételről, nem pedig mennybe menetelről beszél, hiszen az utóbbira csak a fiúnak van hatalma. Mária Isten akaratából és erejéből emelkedik testben és lélekben is a mennybe. A Szent Atya a teológiai igazság feltárása mellett a dogmától a hívek vallásos lelkületének élénkülését várta, a háború utáni nehéz esztendőkben ezt a várakozását pedig a hitélet és a Mária tisztelet élénkülése, a tanítás pozitív fogadtatása vissza is igazolta. Az Isten szülő megdicsőülését tanító dogmából ugyanakkor logikusan következett Mária királynői méltóságának megvallása, amelyet a Szent Atya az 1954-ben kiadott a Czöli Reginam kezdetű körlevelében fogalmazott meg, hangsúlyozva a Szent Szűznek a szentek közösségét megelőző és felülmúló tiszteletét, egyben e méltóság előtt tisztelgő új Mária ünnepet is beiktatva a liturgikus kalendáriumba. Az egyházi hagyományoknak a hívek és a nagyvilág szemében való hitelességét kívánta erősíteni 12. Piusnak az a már pápasága programjában is megfogalmazott szándéka, hogy uralkodása idején kerüljön sor Szent Péter feltételezett sírjának feltárására. Kedvező körülményeket teremtett ehhez, hogy az 1950-es évek elején szükségessé vált a Szent Péter bazilika alapjainak statikai megerősítése. Ezzel a mérnöki, műszaki munkával együtt ásatás indult a bazilika alatti grottában. A régészek a bazilika alatt római kori részben, pogány részben keresztény sírokat tartalmazó temetőre leltek, amelynek egy eldugott zúgában lényegében emeletekkel a pápai oltár alatt rábukkantak az azóta nevezetessé vált graffító falra, mögötte egy csontokat tartalmazó sírfülkével, valamint egy töredékes Péter van bent felirattal, ami módot adott a pápának annak bejelentésére, miközben a kutatómunka folytatódott, hogy a hagyomány hiteles, a nevére szentelt bazilika alatt valóban az apostol fejedelem nyugszik. Kedves hallgatóim, mára ennyit. Legközelebb folytatjuk 12. Pius uralkodásának áttekintését. Horváth Pált hallották, Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.